Nagyon szép jó napot nektek, akik nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, ez az eredményes élettalálkozás. Megint elrontottam a kis mondókámat, mert ez úgy szólt, ez az új, hogy kegyelem és békesség nektek, de lehet, hogy olyan kevés kegyelem és olyan kevés békesség van ebben a világban, hogy egyszerűen csak kiment a fejemből. Úgyhogy nem tudom, de... Mit szólnátok, ha imádkoznánk egyet? Sanyi nem lesz sajnos, szeretetét küldi nektek, és nem tudom, hogy remélem, hogy jövő héten itt lesz, valami ilyesmi ígérete volt. Úgyhogy imádkozzunk. És hogyha most kapcsolódtál be az eredményes élettalálkozóba, most látsz először egy ilyen felvételt, és azon tűnődsz, hogy egy ilyen nagyon ígéretes nevű szolgálat, mint hogy eredményes élet, hogy ennek mi köze ahhoz, hogy imádkozunk, hogy ez nem egy vallásos marhasság, vagy egy nem is tudom, egy 21. századi óriási tévedés, akkor csak azt szeretném mondani, hogy akkor ne imádkozz, de ne kapcsold ki a felvételt, de mi hiszünk benne, hogy létezik egy természet fölötti szuper lény, akit mi Istennek hívunk, aki személyes lény, aki odafigyel ránk, akinek van egy hihetetlen terve a te és az én életemre és valamennyiünkre, és olyan ígéretekkel ajándékozott meg bennünket itt a Bibliában, és majd beszélünk róla, hogy miért tanítunk ebből a könyvből, olyan ígéretekkel ajándékozott meg, amik nagyon nagy reményekre jogosítanak, hogyha igazak. És igazak. Úgyhogy imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a nagyon bátorító üzenetet, hogy tudhatjuk, hogy te létezel, hogy élsz, hogy ki vagy pontosan, hogy hogyan gondolkozol rólunk, és adj nekünk gyermeki hitet, Uram, úgy értem, hogy gyermeki hitet, hogy elhiggyük mindazokat a dolgokat, amikről beszélsz nekünk. Köszönjük neked, köszönjük, hogy van egy új élet, ami a miénk lehet. Köszönjük, hogy van remény, van valami több, mint amit itt látunk magunk körül. Köszönjük, Jézus. Te nevedben imádkoztunk. Amen. Tegnap előtt volt egy jó beszélgetésem egy nagyon drága emberrel, egy ügyvéddel, aki egy igazán racionális gondolkodó, aki egyébként katolikus ember, és nagyon érdekes dolgot mondott nekem, remélem, hogy nem fogja meghallgatni ezt a felvételt, de nem mondok nevet, nagyon szimpatikus, nagyon szeretem őt, és azt mondta, hogy figyelj ide, ez a Jézus dolog, ez megvan nekem, én hiszem, hogy Jézus élt, hiszem, hogy ő egy nagy tanító volt, figyelj, ha egy picit megerőltetem magam, akkor talán még abban is hiszek, hogy feltámadt, de az, hogy vissza fog jönni, figyelj, ez az égen keresztül, ez nekem sok. Ne haragudj, ebbe így nem tudok hinni. És mosolyogtam, mert jó beszélgetés volt, és mondtam neki, hogy figyelj rám, figyelj. Tökre értem. De ha nem gondolkodunk élesen, ha nem teszünk mindent fel egy lapra, és nem úgy gondolkodunk, hogy mintha az életünk függene rajta, legyünk akár hitetlen emberek, vagy nem hívők, akkor nem fogunk igazi válaszokat találni, és a kérdéseink csak így elporladnak a levegőbe. Tehát én azt mondom erre, amit mondtál, hogy értem, tökre értem, de hogyha Jézus Krisztus nem fog visszajönni, akkor ki kell dobnunk az ablakon a Bibliát. Úgy értem, akkor ő hazudott. Ezt érted? Mondom, mert megígérte, hogy visszajön. Akkor hiába támad fel, hogyha ő létezik, ha feltámad és nem jön vissza, akkor ő gonosz és hazug, és nincs jogod azt állítani, hogy ő egy jó tanító volt, mert akkor ő csak egy hazug. Tehát ennyire élesen kell feszegetnünk a kérdéseket, és ennyire élesen kell megkeresnünk a válaszokat, mert nem babra megy a játék, mert tényleg az életünkről van szó. Figyeljetek, annyira élesen az életünkről van szó, hogy keresztény Bibliában hívő emberek, akik elfogadták Jézus Krisztust a személyes megváltójuknak, képesek egész életükben nyomorult emberként élni, nyomorogva, kisemmizett, mindenféle remény nélkül tengetve az életüket. Képes. És tudjátok miért? Mert nem vagyunk elég élesek, mert nem merjük elhinni azt, amire egyszer eljutottunk. Nem gondoljuk végig következetesen. És igazából nem erről szeretnék beszélni, csak van bennem egy ilyen indulat magammal kapcsolatban is, mert olyan sokszor elveszítem a fonalat, és azt mondom, hogy így magamban, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. Egy csomó minden, csak így. Oké. János 16, 7-től 13-ig fogjuk olvasni, és ennek az üzenetnek az a címe, hogy a kereszt négy ítélete. Ugye, az megvan, hogy volt egy názareti ács, ez valamennyiünknek megvan, egy ácslegény, aki itt járt, kelt, mondott nagy dolgokat, és csodákat tett, és azt mondják az emberek, akik hallották, hogy soha életükben nem hallottak senkit úgy beszélni az Ószövetség könyvéről, ahogy ő. Soha senkit nem szerettek még, vagy nem láttak még így szeretni, soha senki nem volt olyan jó barát, mint ő. Az emberek vonzódtak hozzá, és aztán történt valami. Egyszer csak ez az ember azt kezdte mondogatni, hogy én vagyok Isten. Hogy én vagyok az az Isten, akit az Ószövetségben megígértek a próféták, ez én vagyok. És ezért ezt az embert keresztre feszítették. És a kereszten rengeteg minden történt a Biblia leírásai alapján. Olyan mély dolgok, amit úgy gondolom, hogy tizenakárhány év Biblia tanulmányozás után sem értettem meg a maga mélységében. És most ezt fogjuk megnézni, hogy a kereszten valójában mi történt. Mert ez az a pont, ez a leglényegesebb pont az egész történelemben, mert a kereszt a történelem fókuszában van. Ha igaz, amit a Biblia leír, és nem is olyan túl bonyolult módon, de körülbelül másfél óra alatt igazolni tudjuk bárkinek, hogy a Biblia az első szótól az utolsóig az igazság, semmiféle vakhitet nem követel. Vannak ilyen anyagaink fönt az interneten, meg tudod találni. Lehet, hogy még lesznek ilyen előadásaink, tudjuk igazolni, hogy ez tényleg az a könyv, amit egészen pontosan, amit az apostolok Isten ihletésére leírtak. Hogy mi történt a kereszten? János 16. Jézus beszél a tanítványokhoz, és vigasztalja őket, mert itt már búcsúzik. Itt készül a halálra, hogy ő itt hagyja ezt a földi életet, és magára hagyja ezt a 12 embert, akik 3,5 évig vele voltak. Lehetjátok képzelni, hogy milyen volt Istennel lógni? Ez hihetetlen lehetett. Úgy értem, volt olyan, aki tudta, hogy ő kicsoda. Volt olyan. És képzeld, amikor beszélt vele, és azt mondta, hogy ez az a férfi, aki az univerzumot alkotta. Azt a mindenit neki. Istennel lógni. Az a 12 ember. De én az igazat mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a vigasztaló. És a görögben a vigasztaló, ez a paraklétosz, ez a pártfogó, vigasztaló, védőügyvéd, a Istennek a harmadik személye, a Szent Szellem, Szent Háromság Istenről beszélünk, a Biblia Istene egy Isten, de ebben az istenségben három személy létezik, nem értjük, hogy ez hogy lehetséges. Ez az egyik bizonyítékunk arra, hogy nem ember találta ki, ember ilyet soha nem talált volna ki. Általában egy vallásban egyetlen Isten van, vagy sok Isten, de nem látunk egyetlen egy vallással, amiben egy Istenben három személy lenne. Atya, Fiú és a Szent Szellem. És azt mondja Jézus, hogy én, mint a Fiú Isten, a második személy, el fogom küldeni Istennek a harmadik személyét, a vigasztalót, ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok. És ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Az, hogy megfeddi a világot, az valami olyasmit jelent, hogy a világ előtt leleplezi ezt a három dolgot. Bűn, igazság és ítélet. Erről a három dologról fog beszélni a vigasztaló a világnak. És aztán a Biblia nem szorul külön magyarázatra, hogy bármit is kitaláljunk, mert ezek után magyarázza, hogy mit ért bűn, mit ért igazság és mit ért ítélet alatt. És most ezt fogjuk megnézni. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És ez egy nagyon megdöbbentő dolog a Bibliában, mert én azt hittem, hogy a bűn az azt jelenti, hogy ellopok valamit, ártok valakinek, hazudok, házasságot török, tudom is, én rengeteg mindenre gondolhatnék. De a Szentírás nem erről beszél, azt mondja, hogy az a bűn, hogy nem hiszünk Jézus Krisztusban. Ez egy nagyon érdekes dolog. A bűnnel többféle problémánk van. Leginkább az, hogy tagadjuk, hogy bűnösök vagyunk. A Biblia beszél arról, hogy amikor megszületünk, eleve egy bűnös állapotba születünk bele. Sokan tiltakoznak emiatt, és azt mondják, hogy ez nem igaz, mert egy gyerek, amikor megszületik, akkor teljesen ártatlan. Hát, hogyha ezt gondolod, akkor még soha életedben nem láttál két kisgyereket egy darab játékkal játszani. Úgy értem, meg fogod látni a gonoszt. És senki nem tanította őket az önzésre, a manipulációra, meg mit tudom én mire. Egyszer a szemtanúja voltam, már talán itt meséltem, egy néhány éves kislány ott állt a kertben, nem látta, hogy a háta mögött állok, a barátoméknál voltunk, és a babakocsiból ott volt a kisöccse. És körülnézett, nem látta, hogy a háta mögött állok, és egyszer csak így beleütött a babakocsiba. És a kisfiú elkezdett ordítani, ő megmondta, hogy jaj, hát a kisöccsém sír. Öregem, honnan van bennünk a gonoszság? Ez egy nagyon érdekes dolog. És ugye egy Mózes egyben olvassuk az Édenkertben a bűnbeesést, hogy Ádám és Éva nem hittek Istennek. Nem hittek, hanem inkább hittek a vádolónak, hittek Sátánnak. És azt mondja Isten, hogy az a bűn, hogy nem hisztek én bennem. Az ember bukása a hitetlenségünkkel kezdődött. És Ádám és Éva, mint az emberiség képviselői, a hitetlenségükkel magukkal rántották az egész emberiséget. És emiatt ezért nem lehet jóvá tenni, ezért nem tudjuk megjobbítani magunkat, mert a bűn egy állapot, nem pedig egy következmény. Ugye ezt sokszor szoktuk mondani, és ezek alapok, amikről beszélünk, de hiszem, hogy újra és újra ezt hallanunk kell. Nem azért vagyok bűnös, mert lopok, hanem azért lopok, mert bűnös vagyok. És ez nagy különbség. Nem tudod jóvá tenni, a hiába jó cselekedetek, nem tudod jóvá tenni, teljesen reménytelenül elveszett vagy, Róma 3 szerint. Nincs egyetlen ember se, aki meg tudna magát igazítani. Ebben a reménytelen állapotban születünk a Szentírás szerint. És aztán ennyi volt az üzenet. Köszönöm. Nem, van remény, várjatok. Megyünk tovább. Tehát bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, a hitetlenség az a bűn. Nem bízok Istenben, az még csak egy dolog, hogy nem hiszek Istennek, Istenben, de hogy nem hiszek Istennek, az leginkább a bűn. Igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és többi nem láttok engem. Nagyon fura, de itt az igazságot Károli nem a legjobban fordítja, mert itt az igazság, itt nem a valóságról beszél, hanem a dikaios szünét használja a görög. Ez egy jogi fogalom, igazságosságot jelent. Jézus azt mondja, hogy az igazságosság tekintetében, pedig hogy én az atyához megyek, és nem láttok engem. Miért volt fontos, hogy Jézus az atyához ment? Ádám a bűneset kapcsán felhalmozott egy adósságot, és az egész emberiség görgetett egészen a keresztig egy kifizethetetlen adósságot, a bűn zsoldja, a halál, tartoztunk Istennek ezzel a kifizethetetlen összeggel, és aztán ő azt mondta, hogy én kibabrálok Sátánnal, és megmentelek benneteket, fölveszek egy emberi testet, leélek egy tökéletes életet, és a kereszten én fogok fizetni, én. És az egész áldozati rendszer arra volt szánva, hogy megtanítsa az embereknek, hogy a bűnbocsánat vérkiontása által lehetséges. Le kellett vágni egy állatot, és azok egy évre elfedezték a bűnöket. És aztán jött a tökéletes bárány, a tökéletes áldozat, aki bemutatta Istennek ezt az áldozatot, és fölment az atyához, és bevitte a vért a mennyei templomba. A mennyei szentek szentjébe, és ezért kellett az igazságosság tekintetében, ő fölment, és az ő vérével minket igazságossá tett az atya előtt. Ezért mondta Jézus azt, hogy én az atyához megyek, jobb nektek, ha én elmegyek, Mert ha nem megyek el, akkor nincs meg az igazságosságotok, amit én harcoltam ki a kereszten, az atya nem fog benneteket igazságosnak ítélni, hogyha én nem viszem fel a vért, és nem mutatom be a mennyei templomba, és ennek okán a vigasztalót nem fogjuk elküldeni, mert nem vagytok méltóak rá. Ez nagyon fontos, hogy Isten tett bennünket méltóvá a saját maga számára. Zéro emberi cselekedet. Úgy értem, zéro. Senki semmivel nem dicsekedhet. Ez Krisztus áldozata, az ő munkája volt a kereszten, és fantasztikus volt, amikor ott függött, és az utolsó előtti szava az volt, hogy csak ezt lehet, hogy teleó. Teleó. És aki ott állt, az mindenki értette, az görög volt a világnyelv, vagy lehet, hogy arámiul mondta, én nem tudom, de görögül van leírva az új szövetség, azt hiszem Jézus arámiul mondta, teleó, azaz azt jelenti, hogy minden fizetve, be van fejezve, elvégeztetett, bevégeztem, mindenkit megmentettem. És zárójel, arról nem tehetek, hogy van, aki nem fogadja el. Oké, csak nem tehetek róla. De én elvégeztem azt a munkát, amiért az atya küldött. Aztán feltámadt a halálból, és fölment a mennyei szentek szentje, és bemutatta a vért, és azt mondta, atyám, én kifizettem a bűnöket. És az atya rábólintott, és azt mondta, hogy nekem ez elégséges fizetség volt. És mindazok az emberek, akik hisznek, elhiszik ezt a sztorit, hogy elhiszik, hogy te kicsoda vagy, fiam, azokat én igazságos jogállapotba helyezem. Mindenkit, mert a te véred elégséges fizetség volt. És tudod mit? Elküldjük a vigasztalót. Köszönöm, hogy bemutattad ezt az áldozatot, és most megy a vigasztaló. Ez az én tervem volt, te végrehajtottad, és utána jön a vigasztaló. Ez a hármas munka, egy elképesztő egységben és összhangban. És eljön a Szent Szellem, aki egyébként megnyitja előttünk az írásokat, aki magyaráz nekünk, aki amikor tragédiában vagyunk, mert keresztényként nem vagyunk kivéve a világból, és egy csomó nehézséggel küzdünk, akkor ő ott van, és suttog a fülünkbe bátorító dolgokat, és ő vigasztalja a szívünket, leginkább az igéből. Nem tudom, hogy ez hogy történik, de olvasom az írásokat, és vigasztal az igéből, és bátorodok. Nem tudom, ez egy természet fölötti dolog. Beszéltem nem hívő emberekkel, akikhez nem szól a Biblia. Nem szól. Ha nem vagy újjászületve, ha nem hittél még Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, neked nem fog mondani semmit az írás, nem fog vigasztalni, nem leplezi le magát, nem visz le a jelentésnek a mélységébe, nem változtatja meg a szívedet, hanem marad a barkácsolás, marad az önámítás, sokszor a reménytelenség, az alapok nélküli sodródás az életbe, és akik már eleget éltünk itt, azt hiszem tudjuk mindannyian, hogy miről beszélünk. Igazság tekintetében. Zsidók 9:22-24-ig van, hogy Krisztus belépett a mennyei szentek szentjébe, és ott bemutatta ezt az áldozatot, és ezzel igazság, Isten igazságot tulajdonított nekünk. És aztán van még az ítélet. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak a fejedelme megítéltetett. És itt nem csak egy ítélet zajlott a kereszten, hanem négy fajta ítélet zajlott. Ez nagyon érdekes. Először is a fiú ítélete zajlott. Ugye ez azt hiszem, hogy nyilvánvaló 2 Korintus 5. Korintusi levél, Pál apostol írta, 18, egy bűnöző, ugye Pál apostol egy utolsó bűnöző volt, egy gyilkos, Saul rabbiként, és megérintette őt a damaszkuszi úton a kegyelem, Krisztus vére megérintette, és Isten őt választotta apostolul, és hihetetlen, hogy milyen munkát végzett akkoriban. És mi mindig az ő levelein bátorodunk, Isten használta őt. 2 Korintus 5:18. Inkább 17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Figyeljetek, ez az, amire vágyunk a szívünk mélyen. Hogy a régiek elmúljanak, és valami új kezdődjön, valami új remény a szívünkben. Én mindig egy újrakezdésben reménykedtem a világban, olyan sok mindent elrontottam. olyan sokszor voltam szeretetlen, olyan sok árulásom volt, annyi nyomorúság, amit átöltem és amit okoztam. Egy új kezdet kellett, egy új remény, és semmilyen más reményem nem volt, csak az, hogy Isten segít. Minden újjá lett. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. Ezt értitek? Nem tulajdonította nekünk a bűneinket. Nem. Úgy értem, megmenekültünk. Mindaz a bűn, amit mi valaha elkövettünk, és nekem nem mond, hogy nem vagy bűnös, oké? Okay? Nekem csak nem mond. Mert ha egyetlen egyszer hazudtál, akkor bűnös vagy. Ha egyszer kívántad a másét, bűnös vagy. Ha egyszer megkívántál egy férfit vagy egy nőt, és jó esetben ellenkező nem üt, akkor bűnös vagy. Úgy értem, zéro öregem. Oké? Okay? És nem tulajdonítja neked a bűneidet. Semmelyiket. Úgy értem, elvégeztetett semmelyiket, be van fejezve, és te szabad vagy. Ezért ítélte el az atya a fiút. A fiút büntette meg helyetted, és félte 3 órát elsötétült a világ. A világ világossága kihúnyt. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világosság, és a világ világossága kihúnyt a bűneink miatt. Kihúnyt. Aztán van a hívők ítélete a kereszten. Megdöbbentő módon. Mi el lettünk ítélve a kereszten. Galatákhoz írt levél, 2. fejezet. Persze kívülről fújjuk keresztényként ezt a verset. Igaz? 2:20. Nagyon érdekes, 19. És itt Pál magyaráz olyan hívőknek, akik visszamentek a törvény rendelkezései alá. Ugye az Ószövetség volt a törvény rendszere, az Új Szövetség pedig a kegyelemnek a rendszere. 2 külön dolog. Most nem, ezt nem fogom magyarázni. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, és itt a mózesi törvényeket mond. Ugye a törvény által azért halok meg, mert van egy törvény, a 10 parancsolat, aminek nem tudok megfelelni. Nem is azért lett adva, zárója bezárva. Nem tudok megfelelni, és ezért az önkárhoztatásom miatt gyakorlatilag elpusztít az a 10 parancsolat, ami életet kellene, hogy adjon, ami maga a szeretet tulajdonképpen. Mert én szeretném, ha valaki a 10 parancsolat alapján viszonyulna hozzám. Az buli lenne, nem? De ha nekem kell betartani, akkor baj van. Úgyhogy ez megöl engem, mert ott van a fejem fölött, és a lelkiismeret, ami bennem van, bizonyítja azt, hogy nem tudok megfelelni. Az a kis nyomorult hang, ami rákcsál, tudod. Nem jó, elrontottad, ez nem jó. És azt mondja Pál, hogy a törvény által meghaltam a törvénynek, de azért, hogy Isten ne éljek, mert így találtam Istenre, hogy valakihez menekülnöm kellett. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Krisztus az eljövendő ítélet elé sietett. Hello, és megölt minket a kereszten. Azokat ölte meg a kereszten, akik ezt kérték. Uram, én meg akarok halni a régi önmagamnak, és szeretném a te életedet átvenni. És Jézus a keresztről csak ennyit mondta, hogy okay, de akkor fel kell ide jönnöd hozzám. Úgy értem, te az egyik felén fogsz függeni a keresztnek, én pedig a másik felén. És cserélünk. Te odaadod nekem a bűneidet, én pedig odaadom neked az én életemet. Cserélünk. Ez neki nem volt egy jó üzlet. Ugye? Isten nem jó üzletember, erről szoktunk beszélni. Cserélünk. És utána te az én életemet éled. Úgy értem, meg lesz hozzá az erőd, és a döntési szabadságod. Mert a világban nincs döntésünk. Nincs döntési lehetőségünk. Amíg nincs meg Krisztus, nem tudsz dönteni, hogy melyik életet szeretnéd élni, csak marad mindig a régi, mindig ugyanaz a kerékvágás. De itt, amikor megvan a keresztnek az élete nekem, akkor tudok dönteni mindig úgy, hogy most Krisztusban élek. Szóval a hívők ítélete megtörtént, és sokan hívők várják az ítéletet. Ezt el tudjátok képzelni? ülnek emberek tömegekkel a templomokba, mert a templomokban nem prédikálják ezt az evangéliumot, tisztelet a sok kivételnek, de lehet, hogy sok új szövetségi gyülekezetbe se teszik. Nem tudom, nálunk szerencsére teszik. De figyelj, beszéltem olyan keresztény, hogy azt mondta, hogy nem biztos, hogy a mennybe jut. De mondom, öregem, hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban? Igen, hittem. Figyelj, akkor meg lett ítélve az összes bűnöd a kereszten Krisztusban. Milyen ítéletre vársz? 2000 éve megtörtént az ítélet. Aki hisz én bennem, az ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre, ezt mondja Jézus. Minden hívő ítélete 2000 éve megtörtént a kereszten, és pont. Ne beszélj nekem ítéletről, mert a Biblia nem beszél hívő kapcsán ítéletről. Nem beszél. Agyrepesztő üzenet. Aztán van a nem hívőknek az ítélete. Ez a harmadik ítélet. És ez János 3.18. Ezt nagyon nem szeretik hallani az emberek, és mi keresztények nem szeretjük prédikálni. Márpedig muszáj, mert ez hozzátartozik a teljes képhez. Aki hiszőben el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. És az elkárhozás az itt grino, szétválaszt, megkülönböztet, ítél, eldönt, törvény előtt felelősségre van, bíróság elé idéz, vádol, ítéletet mond, elítél. Úgyhogy azok az emberek viszont nem lettek megítélve a kereszten, nem lettek megítélve a bűneik, nem lettek kifizetve a bűneik, és ők majd az utolsó ítéletkor kerülnek ítélet alá a cselekedeteik által, ami gáz. Úgy értem, hogy senki sem fog megállni. És senki sem a bűnei miatt kerül ítéletre, hanem a nem miatt, amit a megváltásra mondott. Ez egy nagyon érdekes dolog. Úgyhogy lesz a hívőknek az ítélet, ez hozzátartozik Istennek a szeretetéhez. Mert a szeretet nem igazi szeretet, ha nincs benne igazságosság. Az igazságosság viszont megköveteli az ítéletet. Igaz? Ez egy nagyon érdekes. Képzeld, hogyha valaki igazság nélkül próbálna téged szeretni. Az egy ilyen szentimentális, szirupos, nem is tudom mi lenne, de nem sok köze lenne az igazi szeretethez. Tehát lesz a nem hívők, illetve a nem hívők ítélete tulajdonképpen a kereszten is megtörtént, és aztán Sátánnak az ítélete is, Kolossé 2.15. Róla nem sokat szoktunk beszélni, én nem is szeretek, mert ő hiú, és szereti, ha róla van szó. Úgyhogy én nem sokat szoktam róla beszélni, nem túl sok dolgunk van vele. De itt a Kolossé 2.15 azt mondja, hogy lefegyverezvén a fejdelemségeket, Jézusról beszél, és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. A 14, hogyha egyel visszább jövünk, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, figyeljetek, ez hihetetlen, eltörölte a 10 parancsolatban ellenünk szóló kézírást, ez ide van írva, eltörölte, amely ellenünkre volt nekünk, ugye amit mondtam, nem tudjuk betartani, és ezért az ellenségünk volt, és azt eltette, félretolta az útból, odaszegezvén azt a keresztfára, és megmentett minket. És ezzel lefegyverezte Sátánt. Sátánnak mi az egyetlen fegyvere? A törvény. Ott áll Isten trónja mellett, és folyamatosan vádol bennünket, hogy nézd meg, ezt se tudta betartani, ezt csinálta, azt csinálta. És itt Sátánnak egy sziget előszalagot, egy ilyen dágtépet nyomott Isten szerintem így párszor megkerülve a fejét, hogy most már csöndbe kell, hogy maradj, mert megvolt a kereszt. Nincs semmiféle dolog, amivel vádolhatnád Istennek a népét. Nincs. Zéro. Lefegyvereztelek. Ez a kárhoztatás Sátánnak a fegyvere. Úgyhogy, hogyha tudod, csak így a kapcsolatainkban tök jó, hogyha vigyázunk, hogy nem kárhoztatunk testvéreket, embereket, mert Isten sem teszi, mert ő megbocsájtott. Úgyhogy Sátán ítélete is itt volt. És aztán van még negyed órán körülbelül, bírjátok még? Van még 4 dolog, amiről szeretnék. Ez volt a 4 ítélet. És Sátán ítéletének a kapcsán csak nagyon érdekes, hogy Isten a főfelelősként sátánt nevezi meg 1 Mózes 3-ban az ember bukásáért. Azt mondta, azért, mert ezt tetted, azért, és megátkozza sátánt. És aztán előveszi az embert is, mint felelőst. És aztán a harmadik azt mondta, hogy sátán a főfelelős, az ember is felelős, mert szabad akarata volt, de az igazi felelős az én vagyok. Azt mondta Isten, az igazi felelős az én vagyok. Ugyanis, oké, ebben most a felelősségvállalásban nem akarok belemenni, és ott ígéri meg egyből 1 Mózes 3-ban, hogy lesz egy szabadító, hogy lesz egy megváltó, és ez az ő terve volt. Szóval sátán 4 hazugsága, amivel volt a kereszt 4 ítélete, és most sátán 4 hazugsága. Tessük? 1 Mózes 3. Ez az egyik legfontosabb fejezet a Bibliának, a leginkább támadott könyve a Teremtés könyve, azért, mert hogyha azt megértjük, hogy ott mi van, akkor megértjük, hogy miért vagyunk ilyen állapotban, és hogy miért néz így ki a világunk, ahogy kinéz. Ez egy törött világ, az ember nem az eredeti állapotában van, a világ nem az eredeti állapotában van. Ez egy nagyon fontos dolog. A legtöbben itt vétik a hibát, hogy azt gondolják, hogy ez egy természetes állapot. De a szívünk mélyen valamennyien érezzük, hogy ez nem természetes. Mert valami többre, valami jobbra vágyunk. Úgyhogy 1 Mózes 3.1. Sátánnak ez volt az első kérdése. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. És az, hogy csak ugyanazt mondta Isten, ugye az Isten jellemének a megkérdőjelezése volt. Az, hogy csak ugyanazt mondta Isten. És ezzel nem csak Istennek a jellemét kérdőjelezte meg, hanem megkérdőjelezte számunkra, akiknek már van Bibliánk, mert akkor még nem volt, megkérdőjelezte a Biblia szava hihetőségét is, mert 1 Timóteus 3, vagy 2 Timóteus 3-ban, igen, 2 Timóteus 3.16-ban azt állítja magáról a Szentírás, hogy Isten igéje, és nem csak ott. Tehát tényleg azt mondta Isten, tényleg? Ne hülyéskedj már, ez a Biblia, ez tényleg? És hogyha megnézitek, akkor a kereszténység a legüldözöttebb vallás az egész világon, nem csak most, hanem mindig a legüldözöttebb vallás volt. Jelenleg 52 országban üldözik a keresztényeket, és ennek egy jó részében, azt hiszem 20%-ában totális üldözés van. Ne higgyétek azt, hogy Magyarországon nincs üldözve a Biblia. Hányan hallottátok, hogy ez meg lett hamisítva? Hogy ez össze lett tákolva? Hogy ezt emberek, zsinatok rakták össze? Az üldözésnek vannak intellektuális formái is. Sátánnak soha nem állt érdekében azt, hogy az ember kinyissa, és komolyan vegye a Szentírást. Tudjátok, mi történik, hogyha egy ember, Luther Márton komolyan vette a Szentírást. Kinyitotta 1500-as években, hozzájutott egy új szövetséghez. Mit gondoltok, miért nem volt lefordítva soha nemzeti nyelvekre? Mert aki elolvassa és megérti ezt az üzenetet, az szabad emberré válik. Úgy értem, felszabadul. És az egyház ezt nem engedhette meg magának, mert magának akarta hatalmat, és nem ő rabszolgákat akarta, saját érdekeit akarta követni. És a Biblia a legüldözöttebb könyv, és a Biblia Istene a leginkább kikezdett lény az egész univerzumban, hogy így fejezzem ki magam. Úgyhogy 1 János 4.8-ban azt mondja, hogy én magam vagyok a szeretet. Hogyha nem ismertél meg engem, akkor nem fogod megtudni, hogy én magam vagyok a szeretet. Ezt mondja Isten, és Sátán megkérdőjelezte ezt. Tényleg azt mondta Isten? Mit mondod? Ne ügyeskedjetek, csak nem biztok benne. Ne ügyeskedjetek. Oké, ez volt a... És oké, minden ebből fakad az életünkben. Hogyha félreismerjük Istent, hogyha nem annak a szerető, jóságos, rólunk jót gondoló Istennek látjuk, aki ő, akkor az egész életünk nyomorult lesz. Akkor mindig a törvény alatt leszünk, mindig félelem motiváltak leszünk, és nem lesz békesség a szívünkben. A helyes Isten ismeret ad egy helyes önismeretet, hogy én ki vagyok. Én ki vagyok. És erről beszéltünk a múltkor, hogy Luther Márton egy nagyon merész ugrással azt mondta, hogy Isten nem csak a teremtő, hanem a mi édesatyánk. Ezt mondta, hogy ő az atyánk, és mi a Szent Háromság családjába lettünk belekeresztelve. János 17-ben erről beszél egyébként a Szentírás, hogy családtagok lettünk. És aztán mi pedig most a 21. században azt mondjuk, hogy ennél legyünk merészebbek. Úgy értem, hogy ő nem csak az atyánk, hanem Isten a szerelmesének tekinti az embert. És erről most nem fog beszélni. De hogy ha nem ennek látjuk Istent, annak, akinek ő próbál bemutatkozni nekünk, akkor csak egyszerűen elvétjük a dolgot. Képzeld el, hogyha te valakivel messze vagy, de pénzt küldesz neki, támogatod, jó hírét kelted mindenhol, amerre jársz, és leveleket írogatsz neki, de nem találkoztatok. És ő csak ennek dacára azt fogja mondani, biztos rosszat gondol rólam. Most küldött itt pénz, de ez most mire elég? Tudod, mit éreznél? És Isten valami ilyesmit érez. Azt hiszem, hogy ő a legtöbbet megbántott, ő a leginkább elutasított lény az egész univerzumban. És mégsem vált csalódottá. Aztán a következő, mondta az asszony a kígyónak, az a sátánnak, mert sátán sosem lép oda az ember elé, ő mindig közvetítők, médiumokon keresztül dolgozik. Ő nem annyira egyenes, mint Isten. És mondta az asszony a kígyónak, a kertfájnak gyümölcséből lehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Ez a második, a halál véglegességének a tagadása. Ugye, ez ezoterikus körökben ez nagyon megy, hogy az a lélek halhatatlan. És egyébként keresztény körökben is hallom ezt, hogy a lélek halhatatlan. Figyelj, nem igaz. Nem igaz, mert zsidók 9.27-ben azt mondja, hogy az egyedül halhatatlan Isten. Hogy egyedül Isten a halhatatlan, senki más nem halhatatlan. Úgyhogy sátán ezt is kikezdte a halál véglegességének a tagadását, vagy az emberi lélek halandóságát. És aztán persze van ez a lélekvándorlás, hogy mindig keresünk valami kiskaput, és ez tök jó, szoktunk beszélni ezekről a keleti tanokról, amik köszönő viszonyban sincsenek az eredetivel, amit mi ismerünk egyébként, teljesen el van torzítva, hogy mi európai emberek elfogadhatónak tekintsük. Ugye a keleti tanokban alga is lehetsz a elkövetkezendő életedben. Azt ugyan ezek a tanítók nem magyarázzák meg, hogy egy öntudatlan, nyilván tudattal nem rendelkező alga hogyan tudna bármilyen jó vagy rossz cselekedetet is véghez vinni, és onnan hogyan van visszaút. És egy csomó nyitott kérdés van, amit az agyas európai ember föltenne, az ázsiaiak pedig nem teszik fel. De itt Európában sokkal szofisztikáltabb a lélekvándorlásnak a tanait, általában embernek születsz újjá, és de csak egyszerűen csak nagyon reménytelen az egész. És most erről nincs is idő rá, meg erről már beszéltünk. De csak imádkozz, hogy az ne legyen igaz. Oké? Csak imádkozz, hogy ne legyen igaz. Reménytelen. Úgy értem? Oké? Csak egy gondolat. Ha igaz a lélekvándorlás, akkor te, bárki, és tegyük fel, dobjuk el az eredeti keleti tant, és az a hamis európai tan szerint ugye csak emberként születhetsz újjá. Tegyük fel, hogy ez igaz. Mi történik ilyenkor? Bármilyen testben születsz újjá, valójában a személyiséged ugyanaz az identitás vagy. Van egy jogfolytonosság, mert hiszen itt a megjavulásról van szó. Csak van itt egy kis probléma. Minél több életet élsz, annál több bűnt fogsz felhalmozni. Mert senki se tud hibátlan életet élni. Mi következik ebből? Egyre több bűn halmozódik fel, és egyre nagyobb reménytelenségbe taszítod magad. Soha nincs kiszállás. Öregem, ez a legreménytelenebb dolog, amit csak el tud képzelni az ember. Csak tedd össze a kezed, hogy ez ne legyen igaz. Ennél nincs nyomorultabb. Ja, és még valami. Még ha ki is tudnál szállni a körforgásból, és tegyük fel, hogy egy hibátlan életet élsz, és utána kiszálltál, és megcsináltam. Akkor hol az igazság? Úgy értem, ki fog fizetni a bűneidért? Úgy értem, ez igazságos? Hol van az igazság? Mert fontos, hogy az embernek meglegyen elégítve a szíve és az elméje is. Úgy értem, mi igazságot követelünk magunknak, az összes megnyilvánulásunkban. Valaki igazságtalan velünk szembe, akkor fel vagyunk háborodva. Mi erkölcsi lények vagyunk, minden megnyilvánulásunk ezt bizonyítja. Hol marad az elégtétel, hogyha ez tényleg így van? Úgyhogy nagyon sok minden probléma van a lélekvándorlás tanában, rengeteg mindent tudnánk mondani, nem fogunk erre kitérni. A lélek nem halhatatlan. Nem. Egyedül akkor halhatatlan, hogyha Isten az ő halhatatlan szellemével életre kelti a mi szellemünket, és elvegyül vele. És a megváltás pillanatában ez történik. Akkor halhatatlan vagy. Így keresztény emberek mondják, hogy ó, de várom az örökkévalóságot. Öregem, a hitet pillanatában örökkévalóvá váltál. Meglettél váltva, és kiléptél egy értelemben az időből. Mert örökkévaló vagy. Azt mondja Jézus, aki hisz én bennem, az soha nem hal meg. Soha. És a halál, csak ne zavarodj össze, amikor a fizikai test megáll a működésben, akkor a következő pillanatban Isten jelenlétében találod magad. Nem haltál meg, a test megállt működni, de te magad, aki valójában vagy, mert nem ez vagy. Egyszer hallottam valakitől, hogy te nem ez vagy, hanem az vagy, aki a szemeden kinézel. Úgyhogy te még nem is láttad magad. Még soha, hallod ezt? Tükörben nézel, sokszor látjuk, de nem látjuk magunkat. Azt, aki valójában vagy, még sose látod. De eljön az idő. És ez csak bátorító. És aztán itt még nem áll meg Sátán, hanem azt mondja, hogy bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból a gyümölcsből, megnyilatkoznak a szemeitek, és olyanokká lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Azt a micsoda csapda. Ez a harmadik hazugság, hogy olyan lehetsz, mint Isten. Ez a harmadik hazugság. A New Age ezt is használja, ugye Shirley MacLaine, a híres színésznő azt mondta, hogy ha te nem tudod, hogy Isten vagy, akkor egyszerűen csak még nem jöttél rá. És egyszer egyik családtagom is ezt mondta nekem, amikor gúnyolt a hitem miatt, hogy azt mondta, hogy én vagyok Isten, mármint ő maga, én vagyok Isten. És mondtam neki, hogy hát elmúlt 60 éves, mondta neki, és figyelj, mondom, hogy nem vagy valami jó formában, úgy értem, hogy egy Isten nem öregszik. És mondom, tévedtél valaha? Azt mondja, persze. Hát mondom, akkor nem vagy Isten. Isten tévedhetetlen. Elvieskedj. Ne csap be magad. Nem vagyunk Istenek. Úgy értem, nem vagyunk Istenek, de van valami, ami azt hiszem, hogy a legaljasabb hazugság, és így semmizett ki bennünket Sátán. Azt mondta, hogy miközben nekünk megvolt valami, azt mondta, hogy nincs meg. Ugyanis Isten a saját képére és hasonlatosságára alkotott bennünket, a legnagyobb méltóságra. És Sátán erről hazudott, és azt mondta, hogy tudod, valami olyasmi után kell vágyakoznod, ami valójában megvan neked. Mert amikor Isten a saját képére és hasonlatosságára alkotott, csak nagyon kevéssel alkotott kisebb és saját magánál. És a nagyon kevés, az valójában nagyon sok. Nem vagyunk mindentudók, mindenhatók, mindenütt jelenlévők, viszont ugyanazokkal a személyes tulajdonságokkal bírunk, mint Isten. A szabad akarat, értelem és érzelem, a vágyak, a, nem is tudom, rengeteg mindent tudnánk sorolni, ami a személyességünknek a velejárója. Az elménk, a logikánk, a gondolkodásunk. Úgyhogy olyanok vagyunk, mint Isten, és Sátán gyűlöli ezt. Úgy értem, hazudik arról, hogy mi kik vagyunk. És a Biblia leleplezi, hogy kik vagyunk. Elbeszéli ezt a történetet, egy sztorit mesél el, hogy honnan estünk ki, és ki vagy. És tudod, ha megtudja egy ember, hogy ő kicsoda valójában, hogy felszabadul, amikor rájössz, hogy ki vagy valójában, az fantasztikus. Amit eddig elhazudtak, az egész világot Sátán építette föl, a hazugságok hálóját fonta körénk, adott nekünk életcélokat, képeket, mintákat, nem is tudom, csábításokat, hazugságokat épített fel. Hatalmas célja, hogy az ember távol tartsa Isten igéjétől, mert amint egy ember kinyitja és elhiszi, és rájön, hogy ő kicsoda, Sátán veszített, őt elveszítette. Úgyhogy Zsoltárok 8.6-ban írja egyébként, hogy csak kevéssel tetted kisebbé Istennél az embert, és mindent a lábai alá vetettél. Mi uralkodásra vagyunk rendelve. Az ember a föld urának lett alkotva. És most tudjátok, ki uralja a földet? Sátán. Mert mi ültettük oda? Azt mondtuk, hogy te leszel a kapitány, mert te jobb a marketinged. Te leszel a kapitány. mutass nekünk valamit. Szórakozni szeretnénk, ahogy értem. Úgyhogy, és aztán a negyedik, hogy tulajdonképpen az, hogy Isten visszatartja tőled a lényeget. És ez megint csak a jellemét. Azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint Isten, jónak és gonosznak tudói. És az ember akarta tudni, hogy mi a jó és mi a gonosz, és így kapta a törvényt. Úristen! Úgy értem, hogy nem volt törvény az ember ellen. Hogyha nincs törvény, akkor nincs mérce, amivel megmérjük a tetteinket. És hogyha nincs mérce, akkor nincs ítélet. Az embert Isten soha nem akart a törvény alá helyezni, és erről nagyon sokat beszélünk. És igen, nem akarta soha. Sátán kivette a képből az abszolútumot, ami Isten volt, az ember ránézett, és azt mondta, hogy cseréljük ki az abszolútot a relatívra. Nézd magadra, te mondd meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és ne engedj magad fölött senkit. Emlékeztek, a nagy francia forradalom csinálta ezt, a humanizmust, hogy az ember minden dolgok végső mértéke. Én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Én vagyok a legfőbb, nem is tudom, legfőbb úr ezen a földön. És igazából ennek nagyon sok következménye van, de lassan kifutunk az időből. Csak annyit talán zárásnak, hogy olvassuk el János 17-et. Mit szóltok? És itt Isten beszél arról, hogy ki vagy te, így a helyzetünkről. János 17. Ezt Jézus főpapi imájának szoktuk emlegetni. Lehet, hogy nem fogom kommentálni, csak majd a végén pár szó, de felolvassuk, jó? János evangélium 17. fejezet első verstől. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemét az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindenkinek, akiket neki adtál. Az Atya azokat adta Jézus Krisztusnak, akik hisznek ő benne. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, és az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És itt egyenlővé teszi magát Istennel, és azt mondja, ha bennünk hiszel, akkor örök életed van. Semmi cselekedet, semmi emberi, zéro, itt egyedül Istenről és a mi hitünkről van szó. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, te Leó, én bevégeztem, fizettem, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyet bírtam te nálad a világ létezése előtt. Jézus Krisztus levetette az isteni dicsőségét, Filippi 2, ugye megalázta magát, és emberi formát vett fel. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál, tiéd voltak, és nekem adtad azokat, és a beszédedet megtartották. Most tudják meg, hogy mindaz tőled van, amit nekem adtál. Oké? És most egy kicsit ugrok. Nyolcadik vers, amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Ugye az Atya elküldte a fiút, a mi megmentésünkre, és mi itt a gyülekezetben küldjük az embereket ugyanezzel a küldetéssel, hogy mondjuk el valakinek ezt a jó hírt. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. És most jön a lényeg, 21. verstől, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, ahogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt mondja Jézus, hogy az Atya én bennem, én az atyában, és a hívők mind mi bennünk. Azaz egy hihetetlen felvágás nélküli műtéttel Isten saját magába helyezte a hívőket, a mindenkornak a gyülekezetét, akik csak hittek Jézus Krisztusban, egy természetfölti módon belekeresztelte a Szent Háromság családjába, elválaszthatatlanul. És én És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Fény, nem csak a megmentésünkről van szó, hanem a teljes helyreállításunkról. Isten visszaadja azt a dicsőséget, amivel bírtunk valamikor, a kezdetekkor, a bukás előtt. Én a saját dicsőségemet mindazoknak odaadom, akik hittek én bennem, a családtagjaimnak. Én ő bennük, és te én bennem, tehát Krisztus bennünk is van, nem csak mi vagyunk Krisztusban, hogy tökéletesen egyé legyenek, ahogy megismeri a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem is szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának a felvetetése előtt. Úgyhogy ezek hatalmas kijelentések és hatalmas ígéretek. Isten szeret bennünket, és figyeljetek, ezt hit által tudjuk átvenni. Úgy értem, hogy szeretnék egy gyermek hitével belekapaszkodni ebbe, miután meggyőződtünk róla, hogy igaz, ami a Szentírásban van, találkoztunk Jézus Krisztussal, és szeretném minél jobban megismerni ezt a csodálatos Istent, a gondolkodásmódját, a szívét, ahogy belenyúl az életünkbe, látom az életemben az ő kezét, ahogy visszanézek, látom a munkáját a szívemben, látok megváltozni életeket, látok kapcsolatokat kisimulni, látok tragédiákat, és a tragédiákból kijönni embereket győztesen, látok sikeres embereket szenvedni az élet értelmetlensége miatt, és látok senki által nem becsült embereket szilárdan járni, bátran, telve az élettel, mert megvan neki Krisztus. És csak annyira hálás vagyok Istennek, hogy rólam sem felejtkezett el, és csak köszönöm, Uram, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük, hogy ennyire megaláztad magad, hogy emberré lettél. Köszönjük, hogy nem szégyelsz bennünket a testvéreidnek hívni. Köszönjük, hogy a családodnak a részei lehetünk. Köszönjük, hogy méltóvá tettél bennünket erre. És ha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt ma, hogy még nem vagy Isten családjának a része, ha keresed az élet értelmét, ha csak megkérdezted, hogy ki vagyok én, és mit keresek itt ezen a világon, akkor csak azt szeretném neked mondani, hogy Isten nincs messze tőled. Csak egy karnyújtásnyira van. És várja azt, hogy igent mondj neki. Mert ő már igent mondott neked a kereszten. Azt mondta, hogy az én ígéretem igen. Tudsz erre mondani egy áment? Én megígértem neked. Megígértem, hogy eltörlöm a bűneidet. Csak mondd a szívedben Jézusnak, hogy Jézus, én bűnös vagyok, és szükségem van a megváltásodra. Köszönöm, hogy fizettél értem a kereszten. Köszönöm, hogy utánam jöttél, és én ezt elhiszem a szívemben. Elhiszem, hogy te vagy az én megváltóm, és kérlek, hogy bocsáss meg nekem, és adj egy új életet, új reményt. És hogyha a testem megszűnik működni, akkor add, hogy veled lehessek az örökké valóságban, vigyél magaddal. És aztán, amikor majd jössz vissza diadalmasan, és feltámasztod a testemet is, Uram. Hiszek benned, Jézus. Amen. És hogyha ezt elhitted a szívedben, akkor csak szeretettel köszöntünk a családban, Isten családjában. Ennyi volt a feladat. És ez csak a kezdet, úgy értem, hogy ez a belépő volt, Isten megismerése, egy nagy kaland, egy életen át tart, és És csak ha van kérdésed, akkor írjál nekünk, ernő@visszavalósághoz.hu. Most már vannak Isten tiszteleteink, a vasárnap én prédikálok Török Bálinton, az az üzenet cím, hogy a nagy terv, és egy Istennek az ámulatos tervéről fogunk beszélni, így az Ószövetségen átnyúlva az Új Szövetségig. Ha meg akarod ismerni Istent, akkor keress egy olyan gyülekezetet, ahol hisznek a Bibliában, és tanítják a Bibliát megalkuvás nélkül. Köszönöm a figyelmeteket, Isten áldjon valamennyiünket.